가도.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Damásdiné Judit könyvkiadói szakértővel Rózsa Katalin beszélget.
Ez egy alkotó munka onnantól kezdve, hogy a igen, kézirat összeáll, odáig, hogy aztán vagy az a könyv, vagy az a bibliai társasjáték már a könyvesboltba kerülhet. Hányan dolgoznak ebben a könyvesházban?
Heten dolgozunk, de nem csak kiadó vagyunk, hanem ez így összekapcsolódik, hogy mi egy könyvterjesztő vállalkozás is vagyunk. Az egyház, a Kiskunfélegyházi gyülekezetnek a keretében működünk, tehát ez nem egy önálló vállalkozás, hanem ez egy egyházi tevékenység. Heten vagyunk összesen, ebbe benne van a szerkesztő, a rendszergazda, benne van a sofőr kollégám, aki jön, megy az országba, hozza, viszi az árukat, viszi a dolgokat a könyvesboltokba, a munkatársaim, akik pedig fölveszik a megrendeléseket, összecsomagolják a csomagokat, postára adják. Nem csak a saját kiadványainkat áruljuk, hanem gyakorlatilag az összes nagyobb keresztény kiadónak a könyveit meg lehet kapni nálunk. Több mint 3000 cím van a készletünkön, meg valóságban is a polcokon. Ez egy nagy logisztikát igényel.
Talán innen is az elnevezés, hogy könyves ház, nem csak könyvkiadó, hiszen a igen, terjesztésben is igen komoly szerepet vállalnak. Beszéltünk arról, hogy a rendszerváltás jelentett komoly fordulópontot, hiszen akkor nyílt meg a piac, akkor lehetett már lelkiségi irodalmat kiadni. Damásdi Dénes lelkészről úgy gondolom mindenképpen beszélnünk kell. Azt kérem, tegye meg, mi történt a halála után, de talán először róla.
87-ben kerültünk Kiskunfélegyházára, utána jött ez a 10 év, ami alatt ott mi nagyon sok mindent építettünk. Nagyon sok tevékenység beindult a gyülekezetbe, meg tényleg lett egy kis élő közösség ott. 97-ben ő hirtelen megbetegedett, mint utólag kiderült, valószínű, hogy már régebben beteg volt, csak egy nagyon erős és energikus valaki volt. A szervezete odáig tudta valahogy kompenzálni ezt a betegséget. Egy gyógyíthatatlan betegség. Amikor megbetegedett, akkor gyakorlatilag már egy utolsó stádiumba került. Még egy fél évig élt utána jobb-rosszabb állapotba. 97 őszén meghalt. Ez egy elég nehéz időszak következett saját részemre, család részére is, meg hát a gyülekezet részére. Azt így nem is meséltem. Ugye közben sorba születtek a gyerekek, összesen 6-an. A legnagyobb 9 éves volt, a kicsi pedig 5 hónapos, amikor a férjem meghalt. Én ott maradtam a 6 pici gyerekkel ebbe az egész mindenségbe. Én nem vagyok lelkész végzettségű. A gyülekezetbe jött egy másik lelkész. Mi nekünk el kellett költözni onnén a parókiából, bár még 2 évig ott voltunk, mert nem tudtunk hova elmenni. Ebből a sok munkából kifolyólag nagyon sokan ismertek bennünket. Az országban nagyon komoly adakozás így beindult, és végül is ezekből az adományokból tudtunk egy lakást vásárolni, ahova aztán 2 év múlva mi elköltöztünk a családdal.
Ott Kiskunfélegyházán?
Ott Kiskunfélegyházán, igen, ott Kiskunfélegyházán. A gyülekezet is ott maradt, aki oda került lelkész, egy fiatal lány volt kezdő lelkészként, még ő akkor került oda segédlelkésznek, amikor a férjem élt. Ő ott maradt, és meg is választotta gyülekezet, aztán lelkésznek. Volt egy kis öreg otthonunk is, de annak is a fönntartása már nagyon kritikus volt, mert egyre szigorúbb szabályokat hoztak, aminek már nem tudtunk igazából megfelelni. Az történt, hogy az összes többi tevékenységet úgymond valamilyen fokon abba hagytuk, leépítettük, az öreg otthonból elhelyeztük az öregeket máshova, azt is bezártuk, meg ezeket az egyéb szociális, meg diakóniai segélyezési dolgokat leépítettük. Ez a könyv kiadós dolog az, amit én akkor fölvállaltam, hogy akkor ezt az egyet, tehát ugye a lelkésző csinálta a gyülekezetet tovább, én pedig akkor ezt a tevékenységet, ezt megpróbálom tovább vinni.
Talán 2004 volt még az a fontos évszak, szám, amiről beszélhetni.
Igen, mert odáig maga ez az egész tevékenység, ott a templom, a parókia és egy mellette levő épület volt, ahol működött ez az egész, de aztán azt teljesen ki is nőttük, egy nagyon rossz állapotban levő épület volt, ahol a könyvesház működött, eladtuk ezt az épületet, meg ami a volt öreg otthonnak az épülete, azt is eladtuk. Vettünk egy új épületet, akkor tól használjuk igazából ezt a Paraklétosz könyvesház nevet is. Fizikailag egy kicsit a városnak a másik felébe kerültünk, de sokkal jobb körülmények közé. Jogilag is rendeződött az egyházon belül egy önálló gazdálkodású egység lett a Paraklétosz könyvesház, és azóta is ez ott működik, de mindenféleképpen szorosan a gyülekezetnek a keretei között. Azóta már 12 év eltelt, jócskán belaktuk azt az épületet, megfelelő hely annak, mert ennek az egész tevékenységnek nagy hely igénye van, rengeteg könyvet mozgatunk, sőt a társasjátékoknak a nagy részét saját magunk csomagoljuk, a nyomdából csak külön megkapjuk a alkatrészeket, és ott pakolgatjuk össze, ami hát megint nagyon nagy helyigényű, ott vagyunk.
Honnan van a név, hogy Parakletosz? Mit is jelent ez a szó?
A Parakletosz ez egy görög szó, és a görög új szövetségben a Szentléleknek a neve. Abban az igében szerepel, amikor Jézus azt mondja, hogy egy másik vigasztalót küldök nektek, a Szentléleket, aki majd megerősít titeket. Nehéz most a mai magyar nyelvre lefordítani, de mindenféleképpen egy olyan valakit jelent, aki mellé áll és segít és támogat, szokták vigasztalónak, pártfogónak fordítani. Ez egy nagyon jó név. Azt kinek? Gondolom, mert nagyon sok szükségünk volt a sok év alatt arra, hogy Istennek a segítségét megtapasztaljuk. Ez az egész történet emberileg elég olyan hihetetlen és valószerűtlen, hogy a semmiből vagyunk itt, ahol most vagyunk.
Amit elmondott, abból elég egyértelmű, hogy egyfajta evangelizáció, misszió az, amit önök végeznek kezdetektől fogva.
Ezt mindenféleképpen így gondoljuk, mert egyébként a könyv az nem egy olyan dolog, amiből meggazdagodni lehetne. Avval indultunk ennek az egésznek neki, hogy a könyveken keresztül nagyon sok emberhez el lehet jutni, el lehet juttatni az evangéliumnak az üzenetét, és akkor itt nem csak a Szentírásra vagy a Bibliára gondolok, hanem mi is kiadunk. És azért az jó, amikor kap az ember visszajelzéseket egy-egy könyv kapcsán, valaki rendelt egy gyerekneveléses könyvet, amikor postán rendeltek. Jött a levél, hogy van két kisgyerekem, és nagy bajba vagyok, kérem, küldjenek nekem az Akaratos Gyerek című könyvből egyet. Elküldtük neki a könyvet, valamennyi idő után jött a válasz, hogy nagyon szépen köszönöm a könyvet, nagyon sokat segített, a gyerekek nem változtak, de én igen. Ez nagyon aranyos volt, máskor is kapunk visszajelzéseket. Nekem is vannak olyan meghatározó könyvélményeim, sajnos ma már nagyon kevés időm van olvasni, mert egész nap olvasok, meg számítógép előtt ülök. Ezek után már nagyon kevés idő marad, de azért marad, és nekem is vannak olyan meghatározó könyvélményeim, amik nagyon sokat segítettek.
Egyet említsen. A sok közül.
A sok közül. Philip Yancey-nek több könyve is jelent meg mostanában. Ő egy amerikai újságíró, és ez, hogy ő egy újságíró, és nem egy teológus vagy egy pap, egy különleges stílust ad a könyveinek, hogy nem az egyházi oldalról, vagy nem a kánáni nyelven írja a könyveit, vagy nem arról közelíti meg, hanem mint egy újságíró a köznapi életből. Ő egy nagyon komoly hívő ember, és nagyon komoly témákat vesz elő. Több könyve is megjelent, az egyik például az a Meghökkentő kegyelem. Istennek a kegyelméről, a világban, hogy Isten kegyelme embereknek az életébe hogyan látható, hogyan valósul meg. Ez nekem nagyon sokat jelentett, mert az egyik nagyon fontos ige az én számomra is, az, amit hoztam a beszélgetéshez is, az az, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ez a második Korintusi levél 12. részében van. Nagyon sokszor érzi az ember az élete során, hogy véges az ereje, nincs elég erő, bajba vagyok, tragédiák történnek, mint ahogy a mi családunkban is volt jócskán. Ez az ige nekem mindig nagyon sokat jelentett, hogy Istennek a kegyelme elég arra, hogy átvigyen minket nehéz helyzeteken, akár családi tragédiákon, hogy új erőt adjon. Ez a kegyelem az életemnek egy nagyon meghatározó momentuma, hogy Isten kegyelme az, ami ki tudja pótolni a mi hiányosságainkat, hogy az ő kegyelme az, ami majd, ha ő újra visszajön, akkor majd mindent újjátesz, és minden újra tökéletes lesz. Nekem ez nagyon nagy erőt ad a mindennapokban. Ez az ige nekem nagyon sokat jelentett. Ez a könyv, amit említettem, ez pont erről szól, hogy Istennek a kegyelme hogyan mutatkozik, mert sokszor szörnyű, meg kaotikus világban is, hogy Isten kegyelme ott van, és utolér embereket, és fölemel. Ezt én is ugyanígy el tudom mondani a saját életemről, hogy az ő kegyelme az, ami tovább vitt a nehéz pillanatokon.
Magyar szerzők közül van esetleg kedvence?
Van magyar szerzők közül is kedvencem. Széchenyi Rita, ő egy szemorvosnő, akivel úgy találkoztunk egy könyvásárba, akkor még fiatal anyukaként, és oda jött, hogy ő írt meg, rajzolt a gyerekeinek egy könyvet. Azt gondolja, hogy az elég jó lenne, hogy nem lehetne azt kiadni. Így kezdődött az egész, és aztán több könyvet is kiadtunk tőle, gyerekkönyveket is, novellás kötetet is, regényt is, felnőtteknek szóló regényt is. Én nagyon szeretem az ő írásait, kedves, nagyon őszinte, a gyerekkönyve is aranyosak, a felnőtt könyvei komoly, főleg a novelláit, azokat nagyon szeretem. Ezek nem direkt vallásos vagy egyházi témájúak, hanem igazi szívet megtörő, vagy éppen szívet melengető történetek, amin nagyon jó elgondolkozni. Gyémánt Szikrák címmel jelent meg a novellái nálunk, és még remélem, hogy fogunk tőle még több könyvet is majd kiadni.
Örülök, hogy ezek a könyvcímek és szerzők elhangoztak, hiszen egy kis könyvajálót is kaptak akkor most a Mária Rádió hallgatói velem együtt. Gyermekei közül van-e valaki, aki részt vesz a könyvesház munkájában, esetleg hosszú távon ebben gondolkodik a jövőjét illetően?
Még ez majd kiderül. Két lány van először, ők már dolgoznak. Más területen az egyik őjük gyerekekkel foglalkozik, a másik vegyészmérnök. Ők dolgoznak, négy fiú van, ők mind tanulnak. Ketten lelkészek lesznek közülük, ők a édesapjuknak a nyomába lépnek, remélhetőleg egyik matematikus, a legkisebb még odahaza van, ő most logisztikát tanul, nagyon sokat segít, mivel már csak ő van otthon, tehát a többiek mind inkább elméleti tanulós gyerekek voltak, ő viszont nagyon gyakorlatias, már évek óta nagy autót vezet, már egyedül is elmegy egy-egy kisebb könyvását, megcsinál.
Ő veszi át a stafétabotot. A lelkiség a Biblia kezdettől fogva ott van az életében, hiszen említett, hogy édesapja református lelkész volt. Arra kértük, hogy hozzon egy igét a Szentírásból, amit olvasson föl, arra kérem, és hogy beszéljen arról, hogy miért pont erre esett a választás.
Hát ez az ige, amit választottam, ez az 56. Zsoltárnak a 4. verse. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Azért választottam ezt az igét, mert az életemnek a legnehezebb pillanatában ez volt az, ami nekem erőt adott. A férjem nagyon fiatalon megbetegedett egy gyógyíthatatlan betegségbe, ez 97-nek az őszén volt, amikor én egyedül voltam otthon a gyerekekkel, és ő pedig a kórházba volt. Délelőtt voltam bent nála, már akkor is nagyon rossz állapotban volt, és amikor este felé fölhívtam az orvost, akkor mondta, hogy nagyon kritikus a helyzete, talán már jobb is, hogyha nem megyek be hozzá. Megütött ez a dolog. Egyedül voltam a gyerekekkel, tehát nem is tudtam elmenni se, és olyan jó lett volna valakivel beszélni, valakit kérni, hogy segítsen, vagy imádkozzon. Akkor elkezdtem telefonálni, és fölhívtam egymás után két valakit, olyat, akik nagyon közel álltak hozzánk, és tudtam, hogy rájuk számíthatok. Fölhívtam az első valakit, és ez egy szombat este volt, és nem vette föl a telefont. Fölhívtam a másik valakit, és nagyon sokáig kicsöngött, és nem vette föl a telefont, és nem voltak otthon. Másodszor is csak csöngött a telefon, és senki. Rájöttem, hogy nem kell nekem senkit hívogatni, mert itt már ember nem tud segíteni, itt már nincsen emberi segítség. Kinyitottam a Bibliát, és ez az ige volt benne, hogy mikor félnem kellene is, én bízom benned. Ez az ige adott igazából nekem erőt, ebbe az igébe kapaszkodtam bele, hanem sokkal később hívott az orvos, és mondta, hogy Dénes meghalt. Nem tudtam, hogy most mi lesz, hogy mi fog történni, ezt az egészet hogy lehet túlélni, hogy lehet 6 kisgyereket egyedül fölnevelni, hogy is lehet fölállni újra, vagy tovább menni, de azt tudtam, csak Istenbe bízva van esélyem arra, hogy egyáltalán ezt túléljem. Ez az ige azt értette meg velem, hogy Isten nem ígért nekünk rózsaszín csodálatos életet. A hívő embereknek az életébe is ugyanannyi baj, betegség, gyász, tragédia van. Isten megígérte azt, hogy ő velünk lesz, és mellettünk lesz. Jézus azt ígéri, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő ezekben a helyzetekben is mellettünk van. Igen, vannak ilyen helyzetek, amikor félnem kellene, mert félelmetes és nehéz a helyzet. Bízhatunk benne, mert ő ott van mellettünk, és segít. Ez az ige nagyon sokszor, az évek során azóta is még sokszor előjött, és sokszor nekem nagy erősítés volt, hogy igen, a félelmet keltő is nehéz helyzetekben is lehet Istenben bízni.
Egészen biztos vagyok abban, hogy ez a beszélgetés a Mária Rádió hallgatóinak is egy kapaszkodót és megerősítést jelent, hogy mit jelent számunkra a hit. Kedves Judit, nagyon köszönöm, hogy eljött a Mária Rádió stúdiójába. Nagy jó egészséget kívánok, sok erőt, nagyon sok hitet ahhoz, hogy a Parakletosz könyvesház sokáig éljen, és a gyereke is megtalálják a számításukat. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, Isten áldja.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és Isten áldását kívánom a hallgatóknak is.
Damásdiné Judit könyvkiadói szakértővel Rózsa Katalin beszélgetett.